Kedves jelenlévő és az igényített és felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Jeremiás proféta könyve 14. fejezetéből a 7., 8. és 9. versből olvassuk, illetve hallgassuk meg fel. Ha bűneink ellenünk tanúskodnak, cselekedjél, Uram, a te nevedért, mert te mértek a mi törvényszegésünk, vétkeztünk ellened. Izrael reménysége, megszabadítója a nyomorúság idején, miért vagy a földön úgy, mint valami jövevény, és mint valami utas, aki éjjeli szállásra térne? Miért vagy olyan, mint a megriasztott férfi, mint a vitéz, aki nem tud segíteni? Hiszen te közöttünk vagy, Uram, és mi a te nevedről neveztetünk. Ne hagyj el minket. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, évek óta szokás nálunk itt az, hogy az Isten tisztelet elején olyan ügyeket is az Úr elé hozunk, ami talán egészen közelről nem érjük el, és mégis valahogy átéljük, hogy abban a korban, abban a politikai, földrajzi környezetben, amiben élünk, minden rám tartozik, és érint bennünket. Most itt például Jeremiás könyvében ezek az igék olyan történelmi eseményhez kapcsolódnak, ami időről időre bekövetkezik valamilyen formában. Ez például egy nagy aszály volt akkor, amikor Jeremiás ezeket a szavakat elmondta, ezt az imát elmondta. Ugye Izraelben évente kétszer esik jó esetben eső, egyszer inkább, de harmat azért mindig van, és már a honfoglalóknak mondja az Úr, hogy tartsuk be a megállapodást egymás között, én adom a harmatot, ti pedig hűségkel betartjátok azokat a szabályokat, amelyek nem érthetetlenek, nem megvalósíthatatlanok. Így mondja az ige, hogy ott van a szívetekben és a szátokban, vagyis nem valami olyasmire nyitja rá az Úr a szemünket, amiről sose hallottuk, és elképzelni se tudtuk, hogy ilyen dolgokra gondolnunk kell, hanem ott vannak ezek a lelkiismeretünkben, a szívünk mélyén, Isten csak emlékeztet rá bennünket. Tehát amikor a játékszabályokat megszegjük, akkor pontosan tudjuk, hogy itt is cselekedtünk, és hogy miért nem. Most már ott elhangzik az, hogy hát az egyik oldalon van az örökkévaló, akinek a kezében vannak a természetnek a törvényei. Szombati bibliaolvasó körünkben Jónás könyve volt a háztárának az egyik, a kiegészítő olvasmányunk, nagyon szép kerek történet, megrendítő történet. Jónás elindul az engedetlenség útjára, és ott is többször fölbukkan a rövid kis négy fejezetben, hogy az Úr valamit rendelt szelet, vihart, és bajba került Jónás hajója. Aztán rendelt egy tököt, hogy az árnyékot tartson Jónás fejére, majd rendelt egy férget, amely megszúrta a tököt, és az elhervadt. Nagyon-nagyon szép a könyv. De mondom, benne ez a gondolat, hogy Isten kezében tartja, mondjuk így az időjárást ilyen hétköznapi módon, az bizonyos törvényszerűségek szerint kicsit kiszámítható módon már nem feltétlenül akarjuk a dolgot a meteorológusokra bízni, mert ők igen gyakran mellé fognak. Néha lehet azt gondolni, hogy ha nagyon jó derűs időt jövendőlnek, akkor esni fog az eső, vagy fordítva. nem baj. Bizonyos dolgok kiszámíthatók, más dolgok meg nem. Isten tartja a kezében a dolgot, ezért mondja Jónás, amikor faggatják a bajba jutott hajósok, hogy mi miatt történhetett a baj, hogy ő az elől az Isten elől fut, aki a tengert és a szárazföldet teremtette. Nem véletlen, hogy háborog a tenger. Olyan jó lenne néha arra gondolnunk, hogy nem csak a családunk, a bennünket ismerő emberek közössége az, amire úgy gondolhatunk, hogy na oda számíthatnak bennünket, és valami befolyással vagyunk rájuk, hanem az egész teremtett világ. Van úgy, hogy a Föld is, mintha vajudna, mintha zavarba lenne attól, hogy az emberek milyen önző módon élnek ezen a világon, és meg kell hallgatnunk mindig újra és újra Kálmán és Attila és Agali és Béla jelentéseit zöldövezetből, a ligetből, a ligetvédő gondolatait, akik nem győzik nekünk bizonygatni, hogy kár lenne kivagdosni a fákat, mert ezek visszahatnak majd a mi életünkre. Szóval nem véletlen, hogy ebben a nagy asszályban Jeremiás ilyesmikre gondol, hogy a bűneink ellenünk tanúskodnak. Gyászol a föld, retteg, mondja az előző versekben. Retteg, mert nem esett eső, szégyenkeznek a szántóvetők, elküldik a gyerekeket vízért a kúthoz, és üres vödörrel, korsóval jönnek vissza, szamarak lihegnek a sziklák mellett, és a szarvas is otthagyja az utódját, amikor megellett, mert nincs fű, nincs mivel táplálni az utódokat. Szörnyű pillanatok ezek, és akkor is nehéz és foglalkoznunk vele, ha tegyük fel bennünket, semmi személyes bűn nem terhel. Azért kezdtem azzal, hogy részei vagyunk egy közösségnek. Jeremiás nagyon pontosan profétál arról, hogy mi fog történni, ha a nép elhagyja az Urat, elhagyják az Urat, megkövetkezik, amiről Jeremiás jövendől, de nem csak a többieket éri a dolgok rossz következménye, hanem Jeremiást is. Nem is tudjuk, hogy hol halt meg. Talán mártír halált halt Egyiptomban, ilyesmi is kering. Pontos adataink nincsenek, hiába könyörgött, hogy ne menjünk Egyiptomba. Mert Egyiptom nem véd meg bennünket, azért is oda mentek, magukkal vonzolták Jeremiást is, és ő is oda veszett. Hányan voltak így nehéz történelmi időkben, hogy vagy önként vállalták a sorsközösséget azokkal, akikre lesújtott a bűnös világ, a maga ördögi dolgaival, gondoljunk csak a Soára is, vagy elvittek olyanokat is, akik istenfélő életet éltek, az Úr akaratát keresték. Nem baj ez. Ne legyünk megsértve, ha egy adott korban a mi pénzünk is kevesebbet ér, nem csak azoké, akik az Úr ellen vétkeznek. Nekünk is ugyanannyiba kerül a kenyérben a krumpli, ha pénzeket egyesek bűnös dolgokra fordítanak, és lesz belőle jó kis szegénység, nélkülözés, egyszer csak hirtelen, élő ember is viszi a hátán ezt a dolgot, és nekem végig férkődnünk, hogy ez így van, hanem mit tehetünk ebben a helyzetben? Hát az egyik dolog az, amit Jeremiás rögtön megtesz, hogy bűnt van, és bűnbánatot tart. Nemrégiben az evangéliumi allianz adott két körlevelet, amivel megpróbálja azt a konzultációt megerősíteni, amiről imádság előtt beszéltünk már, és ők is azt javasolják, hogy tartson bűnbánatot, amiatt, hogy világon mondjuk például menekültek vannak. Nos, a világ, mióta a világ menekültek vannak rajta, és körülbelül ugyanolyan százalék van, nem fél százalék körüli azoknak az aránya, akik ilyen messzire eljutnak, ahol kétségbe esetlen védekeznek ellenük. Nagy többség, 90% fölött az otthon a közvetlen környezetben, és megpróbálja kivárni, hogy békesség legyen. De a népek elvándorlása, emberek új hazakeresése, az nem csak a kalandozó magyarokra volt jellemző. Mióta a világ ez így van? Ez így van, emberek menekülnek, és még az is van, hogy Izrael reménységét is jövevénynek menekültnek nézzük, vagy annak kellene néznünk, ahogy ebben a szövegben van. A bűnbánatra való felhívás nem időszerű, más kellene most cselekedni. Én nem örültem ennek a körlevélnek. Ugyanúgy, ahogy jó könyvében nagyon sok okos dolog elhangzik, de a bűnbánat erőltetése, ahogy jó barátai szeretnék ezt a szegény szenvedő embert rákényszeríteni arra, hogy tartson önvizsgálatot, és vallja meg, hogy valami bűne van abban, hogy így szenved, mert Isten igazságos, itt van akkor egy rendkívüli ellentmondás, ha ő tényleg nem követett el valami égbe kiáltó bűnt, akkor nincs magyarázat arra, hogy miért szenved. Nincs magyarázat igazán, hogy ami volna, az nem visz közelebb a megnyugváshoz, a megbékéléshez. Bennünket is szegény jó lány nem. Szóval kell-e bűnbánatot tartanunk? Hát ezt most mindenkinek magának kellene eldöntenie, hogy vannak-e bűneink, amik ellenünk tanúskodnak. Nagyon kellemetlen dolog ez. A bűnök, amelyek valahogy nem tűnnek el. Bűnök, amikről tudjuk, hogy az Isten törvényei elleni tudatos lépések. Lehet olykor vétlenül is bűnnek áldozatává esni, vagy eszközévé lenni, és nem láthatjuk meg a vádunkat. Emlékszünk ugye arra a buszvezetőre, akinek elromlott a fékberendezés, és meghalt, vagy 20 gyerek egyszer egy kiránduló csoportban. És nagyon sajnálta, hogy mindenki ide börtönbe kellett vonulnia, mert meghalt 20 ember. Valahogy érzékeltetni kell, hogy felelősséggel tartozunk akkor, hogy nincsenek szándékos rosszaságaink. Azt mondja, jó könyve és jó barátaim, véletlenül ebben igazuk van, hogy az asszonytól született ember nem tudja megúszni bűn nélkül. Hiába ért egyet a szívünk a római levél gondolatai szerint is Istennel, és hiába gondoljuk azt, hogy nem is olyan nehezek ezek a parancsolatok, így van. De valahogy mégis mindig sikerül megszegnünk. Szoktuk említeni azt is, hogy amikor Jézus megmossa Péter lábát, és Péter a zavarában azt mondja, hogy akkor fürösd is meg, Jézus azt mondja neki, hogy nem kell megfürdni, aki már egyszer megfürdött, azt nem fürdetjük meg újra, de a lábát, azt megmossuk, mert még a fürdőkádtól kiér az ember, addig is, ha nincs egy jó papucsa, összeszed mindenfélét. Újra lábat kell mosni, pláne ott van a világban, az emberek nyitott szandában, poros úton jártak, ami még porosabb volt, mint itt ez a kis utcácska, amit az augusztus 20-i alkalmak alatt felszólaltunk apró kis zuzalékkal, és mivel felvetették, hogy nem is biztos, hogy nagyon jót csináltunk vele, mert túl nagy por kerekedik általa. Szóval végigmegyünk az úton, és porosabb lábunk a cipő. Valahogy úgy van ezen a földön, hogy nem lehet megúszni. Vannak hagyatuk emberek, akik azt képzelik, hogy ha visszavonulva egy kapszulába, bezárkózva, tisztított levegőt szívva és szemüket nem függeszte semmiféle csábító vagy megbotránkoztató látvány, akkor meg tudják úszni. Nem tudják megúszni, mert a gondolatok felől is jönnek olyan dolgok, amelyek megfertőztetik az embert. A szívből jönnek, onnan indulnak el azok a bűnök, amelyek szavakká vagy tettekké lesznek. Szóval a bűneink ellenünk tanúskodnak. Lázasnak szoktuk keresni, ha valami baj van. Mit rontottam el? És lehet, hogy nem kell olyan mélyen állni ahhoz, hogy egyszer ez kiderüljön. És egyszer valóban föltámadjon bennünk a bűnbánat, és ahelyett, hogy megharagszunk Istenre, hogy miért csinál olyan kis ügyekből olyan nagy cirkuszt, mert ilyet is gondolunk időről időre, meg elkezdünk azon gondolkozni, hogy vannak milyen valódi kötélrántó gazemberek, akik ezt képes, mi azért mégis szalonképesek vagyunk, és akkor hogy van ez, hogy Isten ilyen kicsinyes szőrszál hasogató lenne, és számon kérne tőlünk olyan szalon bűnöket, amiket mindenki elkezdett. Hogyan lehetne tiszta, hogy azt mondjuk, hogy született, mondja Bildád és Elifáz, Jónak a barátai, külön-külön, mind a kettő ugyanezt fogalmazza meg, és igen, részben igazuk van, hogy a bűnbeesés óta, azóta a régi-régi édenkerti történet óta így vagyunk, de a legnagyobb baj ez eközben, vagy a másik nagy baj, nem mi vagyunk fejápolunk bírálni. És ezért semmilyen nem megyünk azzal, ha magunkat felmentjük. Nagyon ritkán látni olyan bűnel követőt, aki ne lenne önmaga ügyvédje is egy kicsit. Ki ne akarná megmagyarázni. És a jog türelmes is akar lenni ebben. Korrekt is akar lenni ebben is. Meg akarja adni a lehetőséget mindenkinek, hogy elmondja az indokait. És a bíró aztán mérlegel. Mert lehetnek neki ennyi körülményei, magyarázatai, amiket komolyan kell venni. És mi is mondhatjuk Isten előtt. Mondjuk is nyugodtan. Csak tudnunk kell, hogy nem mi vagyunk a bírók, és nem vagyunk önmagunknak jó ügyvédeink. Én magam is voltam már bíróság előtt többször, és futottam bele olyanba, hogy az ügyvéd arra kért, hogy erre most ne válaszoljunk. Pedig nagyon feszített belül a dolog, hogy valami mondjuk. De neki volt utóbb igaz, hogy nem mondjuk. Ő jobban ért hozzá. És amikor ügyvédként beszélünk nagy tisztelettel és bocsánat, ezt a hasonlatot használjuk Jézusról is, akkor erre kell gondolnunk, hogy ő esedezik értünk, mindent megtesz értünk, de nehezítsük meg a dolgunkat, amikor olyasmit próbálunk elmagyarázni a Jóistennek, nem állja meg a helyét, mert a bűneink ellenünk tanúskodnak. Lehet vitatkozni, hogy miért bűn az, ha egyszer jól esett, miért hordoz halált az édennek az almája, a szemre szép, ízre zamatos, kívánatos a bölcsesség, ami eredményül hozzá kapcsolódik. Lehet vitatkozni, csak nem értelme. Ezért Jeremiás igen bölcsön azt mondja, hogy önünk ellenünk tanúskodnak, és cselekedjél a te nevedért, nem a mi nevünkért. Nem tudjuk odaállítani a magunk érveit olyan súllyal, mint amilyen súllyal ez a gondolat megszólal itt, hogy Uram, a te nevedért, mi is Istennek ez a neve, ti is ő valójában. Amikor úgy megszólal és önmagáról kezd beszélni, akkor azt halljuk, hogy irgalmas és kegyelmes, késedelmes a haragra, nem tartja meg haragját örökké. Ismerjük azt a fajta dolgot, amit így haragnak nevezünk, a végtelen Isten és az emberi harag között összeméletetlen távolságban nem tudunk más szavakat kitalálni arra, hogy Isten ilyen mértékben utasítja el a rosszat, ami árt nekünk és árt a világnak. De ugyanakkor ő kegyelmes és diadalmaskodik az irgalma még az igazsága felett is. Ez az, amit szegény Jónás nem értett, akiről tegnap beszélgettünk. Ezért nem akart elmenni Ninivébe, mert tudta, hogy Isten meg fogja gondolni magát, ha meglátja a bűnbánatnak a jelét. Isten kiszámíthatóan jó. Miért nem ebbe az irányba tapogatózunk? Miért bűneink magyarázgatásával, önfelmentéssel próbálkozunk? Zsidó testvéreink mondják, milyen igazuk van, hogy a bűn feletti nyafogás, bánkódás, vezetés és egyebek, ezek maga dolgok. Tessék megtépni. És folytatni azután, innentől kezdve a jó irány felé az utat. Nem kell szüntelenül mellünket verni, és pláne a múltunkat újra és újra fölkérni, hogy mi történt. Nem veszünk félvállal, és lehet, hogy következményeink is hordozzuk, de nem a múltunkban élünk. És nem rettegünk attól, hogy mi lesz, ha esetleg megint védkezünk. Ez is előfordulhat, mert emberek vagyunk. De közben szüntelenül az Úrra gondolunk. Az ő nevéért kérjük életünknek a kiigazítását. Te mérdek, ami törvényszegésünk védkeztünk ellene. De ő az irgalmasságnak az atya, és ez köt bennünket oda, erős kötelekkel ő hozzá. Másik gondolatunk itt a következő vers kapcsán egy fontos kijelentés, mondjuk így, hogy egy minősítő jelző az Úrról, ami megragad, és ami neve muszáj elmenni, nem elmennünk egy-két gondolat nélkül. Azt mondja Jeremiás, Izrael reménysége, megszabadítója a szükség idején. De a mi reménységünk. Reménységről már egyszer említettem itt, hogy ez egy nagyon fontos és pontos szó, az nem az ember képzelgése arról, hogy hát ha bejön valami jó, nem egy olyan gondolat, hogy bárcsak sikerülne a dolog, hanem a reménység az a valóság, ami valahol megvan, valamiért most nem érvényesül, lehet, hogy én állok ellene magatartásommal, de a reménység az nem szégyenik meg, mert az valóság. Tehát ha reménykedünk abban, hogy Isten megbocsátja bűneinket, azért lehetséges, mert ezt megígérte a mindenható Isten. Ha ő azt mondja, hogy örök életet akar adni nekünk, az igazgondó Isten mondja ezt. Ha mi reménykedünk tehát a bűnök bocsánatában és az örök életben, ez azért van, mert valaki a szava hihető, megrendíthetetlen, kiszámíthatóan jó Isten, mindezt megígérte, ezért reménykedünk benne. A reménység az lehet, hogy e pillanatban nem egy beteljesült dolog, de beteljesülhet. Ő a mi reménységünk, a szabadításunknak, szabadulásunknak a kulcsa az ő kezében van, és ő akar, meg akar szabadítani, nem akarja, hogy a nyomorúságban maradjunk. A pusztai vándorlás alatt voltak nehéz pillanatok. Mózes 5. könyve vége felén, az elején is azt mondja, emlékezzünk meg az egész útról, amelyen jártunk. És akkor nem csak a szép helyekről, Élimről, 12 forrás és 70 pálmafa, ligetéről emlékezünk, de tovább kellett aztán menni, hanem meg kell emlékezni sajnos az aranybóriumról, vagy az arról a szörnyű emlékről, amikor a kígyók megmarták az embereket, vagy amikor megnyílt a föld a lázadók alatt, vagy akár az a megrendítő és megbotránkoztató dolog, amikor a Mózes ellen lázadó Mirjam poklos lesz. Emlékeznek az egész útról. Nyomorúság is volt, és azt mondja az Úr, hogy ez azért történt, hogy mi is, ő is tisztában legyünk azzal, hogy mi van az embernek a szívében. Mert a nyomorúság idején szokott kiderülni igazán. Olyankor szoktuk ugye elkanyarítani a dolgokat, és olyankor derünk ki, hogy tudunk-e mi kárkodni, és kiderül, hogy tudunk. A nyomorúság idején. Tudunk-e jajgatni, kétségbe esni, Istennel egy segítségül hívni? Kiderül, hogy tudjuk, akkor is, hogyha úgy a dogmatika és a filozófia terén vannak hiányok. Tudjuk ezt is. Nyomorúságban kiderül, hogy mi van az ember szívében mélyen, és ez jó dolog. Isten ezért engedi meg időnként, de ő a mi reménységünk a nyomorúság idején, és tudjuk, hogy ez nem tart örökké. És akkor befejezésül a harmadik gondolat, egy kérdés, egy kétféleképpen feltett kérdés. Ez a miért vagy olyan, mint valami jövefény, akinek nincsenek ugyanolyan jogai, mint a benszülöttnek. Miért vagy úgy, mint egy hajléktalan, aki éjszakai szállást keres, rá van utalva a befogadónak nagyvonalúságára, vagy kinyitják az ajtót, vagy nem. Miért vagy olyan, mint a megriasztott férfi, mint az a vitéz, aki nem tud segíteni. Hiába bízunk benne, ő is elesik a küzdelemben, vagy kevés a karjában lévő erő ahhoz, hogy megmentsen bennünket. Miért éljük mi ezt át időnként? Vagy nem arról van-e szó, hogy mi tekintünk rá úgy, mint egy csökkent jogokkal, csökkentett jogokkal rendelkező bevándorlóra, akit nyugodtan szíthatunk, akire rámogathatjuk minden problémánkat, akitől félhetünk és harcolhatunk ellene, akkor is, ha nincs itt közöttünk. Miért vagy olyan, mint a hajléktalan, őket is társadalom egy jelentős része, ilyen részvétlenül gyűlölni, főként azért, mert sokan rettegnek attól, hogy ők is hajléktalanná válhatnak egyszer, és ebben van valóság. Miért nézünk rád úgy, mint egy betolakodóra, valakire a terhet jelent, holott nekünk vannak terheink, amiket te átvállalhatsz. Miért nézünk rád úgy, mint egy tehetetlen rendőrre, egy nevitézt mondjuk itt, aki nem tud intézkedni, akkor az emberek győznek felette. És akkor van egy tétova válasz, itt a végén zárjuk le ezzel. Te közöttünk vagy, Uram, bármi történt is, és a te nevedről neveztetünk. Akkor is a szégyent hozunk olykor a te nevedre. Ezért kérjük, hogy ne hagyj el minket. Így kanyarodjunk vissza a gondolatunk eléhez, ha bűneink ellenünk tanúskodnak is. A te nevedért cselekedjél, mert te vagy az írban.